az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Minden támogatást megadnak az Európai Központi Intézmények vezetői Magyarországnak ahhoz, hogy sikerüljön beindítani a gazdaságot, és az emberek minden nap érezzék az EU adta lehetőségeket, mondta Magyar Péter Lendő miniszterelnök a szerdai brüsszeli látogatását követően a Facebookon. Kitért arra is, a tárgyalásokon fontos projektekről beszéltek, melyek fedezhetőek lennének az uniós forrásokból. A Tisza párt elnöke egyebek között a befagyasztott uniós források felszabadításáról tárgyalt Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság és António Costával az Európai Tanács elnökével. Magyar Péter elmondta, közlekedésfejlesztési, energiaügyi, infrastruktúrafejlesztési tervekről, bérlakásépítési programokról beszéltek, melyek mind fedezhetőek lennének az uniós forrásokból. Hozzátette, meg fogják találni a megoldást arra, hogy már szeptembertől újra lehessenek olyan magyar hallgatók, akik élhetnek az Erasmus ösztöndíj adta lehetőségekkel, és ki tudnak menni tapasztalatot szerezni Európa legjobb egyetemeire. Az uniós elvárásokról elmondta, a legfontosabb, amit kérnek, az a korrupció elleni fellépés, és az, hogy Magyarországon jó gazdaként használják fel az uniós forrásokat. Ezzel kapcsolatban beszámolt az erős jogkörökkel rendelkező Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozásáról. Benyújtotta lemondását Hollósi András Miskolc alpolgármestere, aki szeptember 1-től a város önkormányzati képviselőjeként folytatja tovább a munkát. Hollósi, aki a Fidesz országgyűlési képviselő jelöltjeként indult az áprilisi választásokon, a miskolci közgyűlés csütörtöki ülésén úgy fogalmazott, hogy a választási megmérettetést és az alulmaradást követően értékelnie kellett a kialakult helyzetet. Mint mondta, a választások után mindenkinek le kell vonnia a konzekvenciát. Hozzátette, nem akar személyével gátja lenni annak, hogy Miskolc a következő időszakban ne fejlődhessen, ne kapjon anyagi forrásokat, vagy éppen ne tudjon sikeres tárgyalásokat folytatni a hamarosan megalakuló új kormányzattal. Hollósi András ismertetése szerint a folyamatban lévő ügyeket még lezárja, és augusztus 31-éig átadja a következő alpolgármesternek. Elmondta azt is, szeptembertől részt kíván venni abban a folyamatban, mely a patrióta közösség újjászervezését jelenti helyben is. A hagyományok szerint május 1-én egésznapos forgatag várja majd a családokat, baráti társaságokat a miskolci Majálison a Csanyikban. Délelőtt 10 órától késő estig egymást érik majd a programok. Táncegyüttesek, hagyományőrző csoportok, komédiások és a hazai zenei élet legismertebb előadói teszik majd felejthetetlenné az idei Majálist. A miskolci Mazsorett együttes és a Pereccesi Bányász koncert fúvózenekar látványos felvonulását követően helyi zenekarok, akrobaták, táncosok foglalják majd el a színpadot. A kicsikre egész nap vidám park, ugrálóvár, arcfestés és lézerharc vár. Délután fellép Soltész Rezső, Király Linda és Berecki Zoltán is. A Miskolcvárosi Közlekedési ZRT ingyenes rásegítő járatokat indít a helyszínre a Csanyikba, illetve 9 és 18 óra között díjmentesen igénybe vehető a Majális kisvonat. A minivonat folyamatosan szállítja majd az utasokat a Majális park végállomástól a királyasztalig. Háromnapos eseményt rendeznek Majális a Zoo Debrecenben címmel május 1-e és 3-a között a Nagyerdei Kultúrpark területén. A program sorozat során színes egésznapos családi és közösségi élményekkel várják a látogatókat Debrecenben, többek mellett hagyományőrző bemutatókkal, látványos produkciókkal, koncertekkel, bábszínházi előadásokkal, valamint interaktív és kézműves foglalkozásokkal. Idén is megrendezték a Földes Estet a Miskolci Nemzeti Színházban. A csaknem 3 órás eseményen a gimnázium legtehetségesebb diákjai remekeltek az ének, a zene, az irodalom, a tánc és a színművészet területén. A rendezvény az iskolának az egyik legszebb hagyománya, a komplex tehetséggondozás országosan elismert jó gyakorlatának, a Földes Kulturális Napnak a gálája. A Kulturális Napon válogatja ki a zsűri a legjobb produkciókat, akik itt minősítésben részt részesülnek, azok szerepelhetnek a gálán, a földesesten, mondta a Miskolci Egyetem Földes Ferenc Gyakorló Gimnázium igazgatója Fazekas Róbert.
A program az évtizedek óta mindig egy előzetes iskolai programnak a kvinteszenciája. Évtizedek óta létezik a Földes Gimnáziumban egy kulturális nap, ami lehetőséget ad a gyerekeknek arra, hogy a mindennapok tantárgyi, szakmai és tagozatos tárgyi elmélyült munkájuk mellett most ne azzal foglalkozzanak, hanem azzal foglalkozzanak, amit hobbiból csinálnak, amit szívvel, pihenésképpen tudnak maguk felmutatni, és ennek köszönhetően ezeknek a földes kulturális napoknak nagyon-nagyon sok művészeti produkciója van. Ennek a kulturális napnak a kvinteszenciája, mint az előbb is mondtam, a földes est, amelyiknek a szereplőit a kulturális napon választjuk ki, ahol a gyerekeknek a produkcióit szakértő zsűri minősíti. A közel 3 órás műsorról akár 4 órát is szívesen beszélne az ember, mert ez volt az első olyan földes estünk, ahol az iskolánk legfiatalabb tanulói már nem 13-14 évesek volt, hanem 10-11 évesek. Tehát egy új generáció jelent meg a földes est színpadán, és mi magunk is nagyon-nagyon nagy várakozással voltunk, hogy hogyan fognak ők ebben a programban integrálódni. Egy másik generáció, másik korosztály, más tudás, más értékek mentén szerveződő csoportról van szó, és olyan jó érzés volt azt hallani a program szervező kollégáktól, hogy az ötödikeseink, akik a legfiatalabbak, az iskolában a legkisebbek, milyen komolyan, milyen nagysággal készültek, és komolyan vették ezt a programot.
A diplomaszerzés esélyének javítását látja az Egységes Oktatási Minisztérium létrehozásában a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. A szervezet csütörtöki közleményében örömét fejezte ki, hogy a gyermekkortól a diplomáig tartó teljes oktatási életút egy tárca alá kerül, mert ez lehetőséget teremthet a hozzáférési egyenlőtlenségek hatékony mérséklésére. A HÖOK szerint a diplomaszerzést ma sok fiatalnál nem az egyéni teljesítmény határozza meg, hanem a családi háttér, az anyagi helyzet és a kulturális tőke által okozott társadalmi különbségek. A Hallgatói Önkormányzatok bízik abban, hogy a gyermek- és oktatásügyi miniszternek jelölt Lannert Judit, ahogy az terveiben már megfogalmazta, kiemelten kezeli majd az esélyegyenlőség és a felzárkóztatás ügyét. A HÖOK elengedhetetlennek tartja, hogy a hallgatói megélhetés kérdése, különösen az ösztöndíj, a lakhatás és a karriertervezés helyzete a felsőoktatás politika fókuszába kerüljön. Országos turisztikai versenyt rendezett az évfordulós Miskolci Szakképzési Centrum Berzevici Gergely Technikuma. A két tanítási nyelvű turizmus szak 30 éves jubileumát ünnepli. A 140 éves hagyományokkal rendelkező oktatási intézmény a 2025-26-os tanévben. Ennek méltó lezárásaként a Turizmus 30 jubileumi program sorozattal rendezte meg a technikum az országos turisztikai verseny döntőjét, mondta Nagy István, a Berzevici Gergely Technikum igazgató.
Iskolánk történetében ez egy különleges tanévnek számít, ugyanis az iskola fennállásának a 140. tanévét ünnepeljük, és a turizmus oktatásunknak pedig a 30 éves jubileuma az idei. Ehhez a jubileumhoz kapcsolódóan két tanítási nyelvű idegenforgalmi képzésünket kezdtük meg, amely 30 évvel ezelőtt kezdődött. Ehhez kapcsolódva hirdettük meg a Turizmus 30 elnevezésű egész éven átívelő rendezvénysorozatunkat, amely több rendezvényt is magába foglal. Az egyik egy turisztikai verseny volt, a másik pedig egy irodalmi pályázat, amely kapcsolódott ehhez a rendezvényhez. A turisztikai rendezvény az egy kétfordulós verseny volt, amelyet a Dunától keletre működő turisztikai képzésben résztvevő iskolák számára hirdettük meg. Itt a 11-12. Évfolyamos tanulók vettek részt, és ennek a döntőjére legjobb 6 csapat került meghívásra. A rendezvénysorozat keretében az irodalmi pályázatunk az hashtag Turizmus 30 címmel került meghirdetésre, amelyre 33 pályamű érkezett, és ezzel összefüggésben egy antológiát adtunk ki a beérkezett pályaművekből. Ezt a kis kiadványt, ez egy nagyon szép kis kiadvány lett, amit szponzorok támogattak, így tudtuk megvalósítani ezt. A versenyzők és a támogatók is megkapták, illetve a díszvendégeink is kaptak ebből egy-egy példányt.
Miskolc tovább folytatja a közösségi közlekedés hozzáférhetőségének javítását. Az április 1-jel bevezetett tarifa közösséget követően május 2-ával új mikromobilitási szolgáltató érkezik a városba, adta hírül az önkormányzat. A hónap végével eltűnnek a jelenlegi szolgáltató rollerei a város utcáiról, és helyüket az új cég eszközei veszik át. Az új szolgáltató kedvezőbb díjszabással és bevezető akcióval várja a rollerezőket. Az elektromos eszközök megítélése egyébként városonként különbözik. Ezzel egy időben például Kaposváron korlátozzák az elektromos rollerek használatát. Megdőlt az 50 éves országos hajnali hidegrekord csütörtökön. A Borsodabó-Üzemplén vármegyei Lénárdarócon mínusz 5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó 1976-ban kékestető mért országos hidegrekord. A szakemberek szerint a fagyos periódus még nem ért véget. Péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen várnak 0 fok alatti értékeket.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják, Kocák Szilvia vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. 2026. május 1-e a munka ünnepe van, de ma ünneplik névnapjukat a Fülöpök és a Jakabok is, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat a hallgatóinkat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében az erdélyi reformáció sajátos történetéről beszélgetünk Gudor Kund Botond lelkésszel, történésszel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárával, aki szerzőtársával tankönyvet írt a témában, ám gondolatai nem csak a teológus hallgatóknak érdekesek.
Van egy olyan történet, ami azt mutatja, hogy Erdély megpróbál lépést tartani Európával, de úgy próbál az erdélyi reformáció lépést tartani, hogy közben védi azt a konzervativizmusát, amely mélyen bibliai és mélyen kálvini tanokra épül, anélkül azonban, hogy elzárja teljesen annak a lehetőségét, hogy a legújabb teológiai gondolatok ide érkezzenek.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Számítunk a figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
What if the armies of the Lord picked up and dusted off their swords, vowed to set the captive free and not let Satan have one more? What if the church, for heaven's sake, finally stepped up to the plate, took a stand upon God's promise and storm hell's rusty gates? What if his people prayed and those who bear his name would only seek his face, yeah, and turn if we prayed for those raised up to lead the way? Then maybe kids in school could pray and unborn children see light of day. What if the light that we pursue came from a hunger for the truth? What if the family turned to Jesus, stopped asking Oprah what to do? What if his people prayed and those who bear his name would only seek his face, yeah, and turn from their own ways? He said that he would hear. His promise has been made. He'd answer loud and clear, yeah. If only
if that humble
csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldás békesség, Tóth Mihala Veronika vagyok, a Debrecen Kossuth utcai református egyház község lelki pásztora. Istenünk igéjét, a bibliaolvasó kalauz szerinti napi igét olvasom a Róma beliekhez írott levél 6. fejezetéből a 17.-18. verset. De hála az Istennek, hogy ugyan a bűn szolgái voltatok, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére átadattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Szívetek szerint engedelmeskedtetek. Na hát ez ugye az, amire az ember, mint szülő vágyik, hogy a gyereke belássa. Na, hogy ne azért tegyen, vagy ne tegyen valamit, mert meg van neki tiltva, vagy meg van neki parancsolva, hanem a szíve szerint tegye. Hiszen is erre vágyik, erre a szívbeli változásra, ezért is mondja Jézus, hogy nem elég az, hogyha az ember nem teszi meg a törvény megszegését, tehát tettlegesen nem szegi meg a törvényt, hanem az a jó, amikor a szíve mélyéről egyetért vele, hogy jaj, de jó lenne tiszta szívvel élni. A szabadulás ugyanis mindig a szívben történik. Legbelül a tagjaink vannak megkötözve, látszik ez. Ez nagyon érdekes ez a kifejezés, hogy a tagjaink, mert el lehet ezen lamentálni, meg elvontan is lehet ezt elgondolni, pedig nagyon egyszerűen is láthatjuk magunk előtt, hogy az embernek a mozdulataiból, a járásából, a kézmozdulatából, a testtartásából, a fejének a fordulásából látszódik, hogy meg van törve, valaminek a nyomása alatt áll, vagy szabad. És belül is érezzük, amikor mondjuk sétálunk az utcán, és süt a nap, hogy most szabadok vagyunk, vagy hiába süt a nap, hiába ragyog a tavasz, hogyha belül meg vagyunk kötözve. Mindenünkön látszik, a gesztusainkon látszik, amikor felszabadultak vagyunk, és az is, amikor terheket hordozunk. Na hát erről beszél Pál apostol, hogy ott belül a szívben, ha megtörténik a változás, megtörténik az engedelmeskedés. Na most ez az engedelmeskedés, ez foglalkoztat engem, mert hogy nagyon-nagyon nem szeretem, amikor azt mondja valaki nekem, hogy engedd el. Na most azokat a dolgokat, amikre ezt szokták mondani, hogy engedd el, azokat a dolgokat nem tudjuk elengedni. Jellemzően fogva tartanak minket. Vagy például, mit tudom én, vizsgálat van, és akkor mondja a doki, hogy lazíts. Hát biztos, hogy befeszülök. Tehát, hogyha azt mondja, hogy lazíts, akkor tudom, hogy jön a szuri, vagy valami rossz dolog, valami olyan, ami fájni fog. Ugyanilyen, hogy engedd el. Engedd el. Hát hogy engedjem el? Hát azért nem tudom elengedni, mert szorít. Nem én szorítom, hanem az szorít engem. És olyan érdekes, hogy az engedelmeskedésben benne van az elengedés, ha belegondolunk. Vagyis, hogyha engedünk Istennek, akkor az a másik oldal elenged. A sématerápiáról mondják, hogy ez valahogy úgy működik, hogy nem tudom, mert nem ismerem annyira, de valahogy úgy működik, hogy nem tudunk kilépni a sémáinkból, ezért más sémákat kell erősíteni. Na, itt is valami ilyesmiről van szó, hogy ami fogva tart, azt nem tudjuk elengedni, hanem csak azt tudjuk tenni, hogy valaki mással, itt jellemzően az Istennel való kapcsolatunkra gondol Pál apostol, szóval, hogy Jézus Krisztussal kialakítunk egy kapcsolatot, elkezdünk a követésébe megerősödni, és valahogy elkopnak belőlünk a másik oldalról ezek az automatizmusok. Ja, de nem örökre azért. Szóval mindig figyelni kell. Ezt mondja Jézus, hogy legyen nagyon éber, mert olyan nincsen olyan állapot, hogy ez teljesen elkopik, az a régi működés, hanem egy folyamatos engedelmességbe, figyelésbe kell lennünk, és engedni ennek a tanításnak. Ez a követés. Ez a követés. Megszabadulás. Folyamatos megszabadulás. Ez olyan, mint a gravitáció, hogy állandóan lefelé húz, és te mindig repülni szeretnél. és akkor valahogy az embernek egyszer csak szárnyan ő. Ezt a folyamatot csak Krisztusban tudjuk átélni. Amen. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Krisztus követésére hívsz minket. Akit ha követünk, akkor eljuthatunk hozzád. Amen. Áldás békesség.
Igei gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Hamarosan érkeznek az Európai Uniós források Magyarországra, közölte Magyar Péter leendő miniszterelnök, miután egyeztetett Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével Brüsszelben. Magyar Péter a tárgyalást rendkívül konstruktívnak és eredményesnek nevezte Facebook bejegyzésében. Közölte, a források segítségével be tudják indítani a magyar gazdaságot, és meg tudják valósítani a működő és emberséges országhoz szükséges fejlesztéseket. Hozzátette, megegyeztek abban, hogy a május 25-i héten visszatér Brüsszelbe, és megkötik a politikai megállapodást, mely ahhoz szükséges, hogy Magyarország és a magyar emberek mielőbb hozzájussanak az őket megillető sok ezer milliárd forintos uniós forráshoz. A politikus úgy fogalmazott, az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, melyek ellentétesek lennének Magyarország érdekeivel. A Szuverenitás Védelmi Hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő Facebook oldalán. Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkós botként és kifizető helyként működő Szuverenitás Védelmi Súhivatalt. Ezzel spórolunk 6 milliárd forint közpénzt, írta a Tisza párt elnöke. A hivatal a törvény szerint azzal a céllal jött létre, hogy óvja Magyarország politikai, gazdasági és kulturális önrendelkezését. Feladata, hogy felhívja a magyar társadalom és a politikai döntéshozók figyelmét a külföldi befolyásolási kísérletekre. Ennek érdekében saját hatáskörben és más állami szervekkel együttműködve vizsgálatokat folytathat, ezek eredményét pedig a nyilvánosság elé tárja. Idén az irodalom éjszakájának Debrecen ad otthont. A háromnapos programsorozat május 29-e és 31-e között várja az érdeklődőket a belváros különleges helyszínein, tájékoztattak a szervezők. Közleményükben azt írták, az eseményen 9 helyszínen 25 szerző, 25 irodalmi alkotás és 25 színművész találkozik az érdeklődőkkel. A világ minden tájáról, Észtországtól, Olaszországon és Dél-Koreán át egészen Japánig válogatott művek szólalnak majd meg, melyek az irodalom sokszínűségét és határokon átívelő erejét ünneplik. A felolvasásoknak Debrecen belvárosának hangulatos, olykor rejtett terei adnak majd otthont, ahol az elhangzó szövegeket a Csokonai Nemzeti Színház művészei tolmácsolják. Csökkent a Hell Energy Magyarország Kft. És leányvállalatainak nyeresége tavaly. Nagyobb bevétellel, de kisebb nyereséggel zártak, olvasható a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A csoport adózott eredménye 19,7 milliárd forintról 12,5 milliárd forintra csökkent, adózás előtti profitja pedig 7,1 milliárd forinttal lett kevesebb, mint 2024-ben. Jelentős költségnövekedést okozó tényezőként nevezték meg a Szikszói Hell ipari park használatba vételét.
Az időjárásról.
Pénteken mindenhol napos időre számíthatunk, majd délután már több felhő lesz az égen, számottevő csapadék azonban továbbra sem várható. Pénteken 15 és 21 fok közé melegszik fel a levegő.
Európa Rádió híreit hallották.
Az átszuhanás az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek.
boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átszuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, tegnap már hallhattak róla, hogy egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen, amely az egyháztörténet protestáns vonatkozásait segít megértetni a hallgatókkal. Így született meg a Hagyomány és Megújulás metszéspontján című kötet. Az erdélyi reformáció 16.-17. századi vonatkozásairól beszélgetünk Gudor Kund Botond történésszel, református lelkésszel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárával. A riporter Hekedűs Márk.
Miért különül el a magyarországi történet az erdélyi történettől, amikor ez a 16-17. Század, sok évszázaddal Trianon előtt vagyunk, ez még egy ország, vagy mégsem egy ország, törökök. Szóval mi az elkülönülés oka, hogy ezt külön kell taglalni történelmileg a református egyház protestáns felekezetek intézményesülését?
Hát köszönöm, hogy kérdésében már is megelőlegezte azt a feszültséget, ami a Mohács utáni magyar világot jellemezte. Ugyanis nem csak a politikai konstrukcióban és tervekben volt szembenállás a magyar felek között, hanem lassan ez a szembenállás, ami a Habsburg házat, illetve a Szapolya házat jellemezte, vallási szembenállása is változott. Ennek a szembenállásnak azonban felekezeti részről egy olyan kisugárzása volt legalábbis a reformációt illetően, hogy az erdélyi fejedelemségben, hiszen azzá lett keleti része Magyarországnak egyfajta önmaga identitását újrafogalmazó helyzetében vált olyan protestáns állammá, amelyben ugyan ha ideig, óráig katolikus fejedelmek is uralkodtak, meg tudta fogalmazni az együttélésnek azon szép paradigmáit, katolikus, református, unitárius, sőt szombatos és anabaptista felekezetek, görög-keletiek együttélésével, amelyeket nem találunk meg Európa más területén. Hogy mi a hasonlóság Magyarország és Erdély protestáns egyház története szempontjából, és melyek a különbözőségek, erről nagyon sokat lehetne mondani. Azonban talán kezdjem azzal, hogy a hasonlóság a közös alap. És a közös alap az ige, a Biblia, amelynek a kinyomtatása, olvasása és magyarázata olyan hasonló értelmezési sémákat termelt ki, amelynek mentén elindult lassan, de biztosan a reformáció. Természetesen a katolikus püspök hiánya, és ha a katolikus egyháztörténész testvéreinket kérdeznénk, akkor elmondanánk, hogy előzése, katolikus püspök előzése, vagy a katolikus hit visszaszorítása kedvezményezett annak, vagy legalábbis megengedte azt, hogy a protestáns hitfelekezete lehetek, hiszen több felekezetről is szó lehet, nyugodtan fejlődjenek, vagy legalábbis konkurenciálisan. Tehát egy olyan helyzet alakul ki Erdélyben, amely mindenképp kedvezőbb a nyugat-magyarországi helyzethez képest, azon területekhez képest, ahol részben a Habsburg fennhatóság volt, részben pedig a törökök alakították ki a maguk uralmát és uradalmi rendszereit. Erdélyben az érdekessége a reformációnak, és talán ezt is kidomborította a közös kötetünk, az, hogy annyira intenzív és mondhatni egymás utáni fázisokban követik egymást a protestáns felekezetek, amelyben a konfessionalizáció, az identitás keresése nem egy azonnali folyamatot jelentett, hanem mondhatni évtizedes, majdnem évszázados folyamatot. Egyszerre láthatjuk azt, hogy az országgyűlés elfogad felekezeteket, és tilt újabb változtatást, és rá néhány évre, nem is kellett ehhez évtized, újonnan elfogadják a megjelent felekezeteket, ismételten tiltják a változtatást, amit viszont nem tudnak feltartóztatni, vagy nem teljesen. Így egy olyan üteme van a reformációnak Erdélyben, ami meglepő és példaértékű, és ez a reformáció történet párhuzamosan alakítja a tolerancia kérdését is, amivel hát nem csak az unitárius testvéreink büszkélkedhetnek, hanem mondhatnám azt is, hogyha kelet-közép-európai kontextusban gondolkodunk, egy református fejedelem egyike a legnagyobb fejedelmeknek, Bocska István viszi legalábbis a bécsi békében 1604-ben olyan szintérre a tordai vallásbéke gondolatát, amely minden népnek, nemzetnek, felekezetnek egy relatív felekezeti biztonságot és türelmességet szavatolt. Tehát azt mondhatom, hogy ha Magyarország területén elindul a reformáció, ezt a Habsburg visszarendeződés és az ellenreformáció lelassítja, visszafogja, sőt visszafordítja, gondolok itt Pázmány Péter életére főleg. Míg Erdélyben szabadabb mozgástere volt a reformációnak, sőt, ezentúl ennek megnyilvánulási módozatai az etnikai törésvonalak mentén is érdekesen és dinamikusan halad. Egyszerre az említett tolerancia kérdésével és az ellenállási joggal. Tehát egy nagyon izgalmas, összetett folyamatot láthatunk, amelynek lenyomatát próbálja adni az a vezérfonal könyv, amelyet Misák Mariannal közösen jelentettünk meg.
Ez a szabadabb légkör, ez indokolta azt, hogy máshogy fejlődött Erdélyben a protestáns felekezetek? Ezzel ezt mondja tulajdonképpen?
A szabadabb légkört egyszerre értem, a szentírás értelmezését illetően is, és a politikai légkört illetően is. Én összetett módon értékelem ezt a szabadságot egyrészt. A Dávid Ferenci paradigmára utalnék vissza, legalábbis ő fogalmazza meg, ami ugye a protestantizmus közös kincse, hogy az ember a Szentlélek Isten segítségével megértheti és magyarázhatja az önmagát magyarázó Szentírást. Tehát felfedezzük a Szentírás, mint kincset anyanyelvünkön olvasva. Tehát ez a szabadság adva volt, ezt nem tiltotta senki, persze ennek a teológiai dogmatikai vonulatai eltértek felekezettől felekezetig. A másik fajta szabadság pedig egy politikai szabadság volt, és talán itt konkrétan annyit mondhatnék, hogy János Zsigmond, ugye, aki végül is első fejedelemként négy felekezetet is mondhatnám kipróbált, hiszen katolikusnak született, luteránus is volt, rövid ideig reformátusnak is tekinthetjük, és unitárius fejedelemként hal meg. Ő volt az, aki valahogy úgy fogalmazott a váradi vitán, vallásvitán, amikor unitárius református vita téma volt, hogy a mi országunkban szabadság vagyon, és hát ezt a politikai szabadságot úgy érhetjük tetten a későbbi fejedelmek életében, lett légyen szó Bethlen Gáborról, első Rákóczi Györgyről, második Rákóczi Györgyről, Apafi Mihályról, vagy Bátoriakról, Bátor István, Bátori Zsigmond, a Vajda, Bátori Kristóf, amikor esküt tesznek, és arra esküsznek az országgyűlésben, hogy tiszteletben tartják a jog egyenlőségét a vallásfelekezeteknek, és tiszteletben tartják a híveknek a választási lehetőségét. Tehát ilyen kontextus, együttes kontextus, hogy a szentírás értelmezése, szabad értelmezése, és a politikai háttér ritkán található Európában.
Kötetük a intézményesüléssel is foglalkozik. Hogyan fejlődött a ma ismert erdélyi református egyház ebben az időszakban, úgyhogy közben ez a magyar királyság része volt, hogy közben Magyarország, a mai Magyarországon is fejlődött, ugye kialakultak az egyházmegyék, az egyházkerületek. Hogyan illeszkedik bele, vagy hogyan áll ettől külön, mennyire volt ez egy közös fejlődés, vagy teljesen külön út van itt az intézményesülés folyamatában is?
Minden egyház, ha most külön választanánk a protestáns felekezeteket, igyekezett a saját adminisztrációját, illetve intézményrendszerét kiépíteni. Ezek nem voltak tökéletesen szétválaszthatóak, és nem jelentek meg úgy, hogy tökéletes identitással rendelkeztek már a kezdet-kezdetén, hanem egy folyamat részei. Ahogy tetszik, ezt a folyamatot talán azzal érdemes indítani, hogy a katolikus adminisztrációnak, egyházközségeknek, egyházmegyéknek a nyomvonalát követi a reformáció. A maga összetevőivel előbb luteránus módon, utána református módon és végül részben unitárius módon. Amiután az egyházközségek egyházmegyékbe tömörülnek, a történet legalábbis Erdélyben azt mutatja, hogy a régi főesperességek mentén alakulnak ki a protestáns egyházmegyék is, azon belül a központi helyeken jelennek meg azok az esperesek, vagy hivatalok, nevezzük akár hivatalnak is, mindig ott volt a hivatal, ahol épp az esperes volt, de jelennek meg azok a kiemelkedő teológusok, akik hát a reformáció korai periódusában nem véletlenszerűen Wittenbergben tanulnak például. Így lassan elindul útjára az a szerveződés, amelyet például az évszázadok során ott láthatunk nagyon működőképesnek és majdnem teljes értékűnek, amikor Apafi Mihály már arról beszél, hogy a politikai és az egyházi összetevőiben is fontosnak kell tekinteni az egyházat. Külön zsinatol az egyház, külön zsinatol a politikum, de néha találkozik, néha befolyásolják egymás véleményét, és a zsinatolás, a tavaszi, őszi-téli zsinatolás lényege mindig az, hogy tanítását az egyháznak, a vallási tévedéseket, tantételek tisztázását, vagy fegyelmi ügyeket, amelyek épp soron voltak, azokat tárgyalták. Tehát egy hosszabb folyamat, amelynek ugye a végső momentuma talán Apafi Mihály korában érhető tetten, de már a református fejedelmek korában ott láthatjuk azt a próbálkozást, hogy ezek az intézmények, amelyek jellemzik a református egyházat, kezdetben a zsinati formulák, későbbiekben, a 18. század elején sajnos elég későn tudnak kiforni azok a presbiteri szerveződések, amelyek már nem ütköznek olyan nagy ellenállásban, mint ahogy Gelei Katona idejében ütköztek, tehát a puritanizmus és presbiterianizmus már nem jelentett akkora veszélyt, mint korábban. Így áll össze az a rendszer, amelynek a különlegessége nem pusztán a zsinati és a presbiteri háttér, hanem az a püspöki és a fejedelmi ellenőrzés, amely teljesen egyedivé teszi az erdélyi és gondolom a magyarországi protestantizmust is, azzal, hogy nem szuperintendens, nem egy egyházelnök, hanem maga a püspök vezeti a zsinat presbiteriánus egyházat.
Két példát mondott arra, hogy a zsinat ebben az időben mivel foglalkozhatott. Tud esetleg csak az érdekesség kedvéért kiragadni egy-két példát, hogy mondjuk a tanok tekintetében ebben az időszakban mi az, amin vitatkoznak a zsinaton résztvevők, hogy milyen irányba kellene menni, vagy mi az, amit el kellene hagyni, vagy be kellene venni, vagy milyen szó körülment mondjuk az erővaló tanácskozás, illetve a fegyelmi ügyeket említette. Milyen típusú fegyelmi ügyek vannak a 16-17. Században az erdélyi reformátusok között?
Nagyon összetett a kérdés, nyilvánvalóan több fokozata van a zsinati témáknak. Elsősorban a gyülekezetek élete, egyházmegyék helyzete, tanintézményeknek az éltetése, támogatása, vagy egyenként való tárgyalása annak, hogy milyen is legyen a ruházat egy lelkésznek, melyek az alapfelszerelések, akár a törvények megszavazása, gondolok itt a szatmárnémeti zsinat gelei kánonjaira, vagy korábban a ruberiánus kánonokra, tehát a törvénykezés megszavazása, de volt olyan zsinat is, a Marosvásárhelyi hitvallás előtti zsinatra gondolok, amikor a tantételeket kellett úgy megfogalmazni, hogy azok leképezzék azokat a tanításokat, amelyeket az egyház hisz és vall. Így került sor például a marosvásárhelyi zsinatban arra, hogy az a Dávid Ferenc, aki hát rövidesen elhagyja a református egyház bárkáját, abban a pillanatban úgy az úrvacsoratanról, mint egyéb egyházi tanainkról hitelesen és veretesen protestáns református módon nyilatkozik. Ezeket a zsinatokat az adminisztráció, annak a rendje, a módja, a helyes bibliaértelmezés, szentírás értelmezés is vezéli, ugyanakkor különféle tanításoknak, vagy Erdélyben nem illő tanításoknak próbált gátat szabni. Általában ezek kapcsolatban voltak a peregrinációval. Egyszerre működött peregrinációt támogató intézményként, amely a diákokat olyan európai egyetemekre küldte, ahol az igaz és hiteles református tanítást szerezhették, de számolt azzal is, hogy akik onnan visszajönnek, azok hozhatnak magukkal olyan tanítást, amely hát veszélyezteti az igazi református értelmezést. Tehát egyfajta védelmező és reduktív tényezőként működik maga a zsinatolás, ahol számon kérik, illetve felírják és meghatározzák azt a peregrinus diákok számára, hogy milyen hitvallásokat kell elfogadniuk, és milyen feltételeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy elmenjenek, illetve visszajönjenek a peregrinációból. Hát milyen kérdéseket próbálnak úgy szemügyre venni, az univerzalizmus kérdését, akkor, amikor Hollandiában Koch János vagy Johann Koch, kokciánus tanításai elterjedtek, és a szövetség teológia Erdélyben is táptalajra talált, a Radnoti zsinaton például apafiék körül elég heveny vita bontakozik ki, hogy ezt el kell ítélni, avagy vissza kell fogni az ilyen tanításokat. A tudomány része, vagy legalábbis téves teológiai felfogása, szövetség teológia. Azt mutatja a zsinatolás története, hogy általában konzervatívan és negatívan válaszolnak egy-egy újabb eszmeiség megjelenésére. Gondolok itt a presbiterianizmusra, puritanizmusra, a kokceianizmusra, amelyet aztán később mégiscsak elfogad az egyház, hiszen a modernitásból egy elfogadott tantétel lett, és hát az áldozatok, akiket sokszor elítél a zsinat, már néhány közülük, azok viszont rehabilitálva lettek. Sajnos mai napig is érvényes az, hogy a nagy hősöket általában a haláluk után tüntetik ki. Tehát van egy olyan történet, ami azt mutatja, hogy Erdély megpróbál lépést tartani Európával, de úgy próbál az erdélyi reformáció lépést tartani, hogy közben védi azt a konzervativizmusát, amely mélyen bibliai és mélyen kálvini tanokra épül, anélkül azonban, hogy elzárja teljesen annak a lehetőségét, hogy a legújabb teológiai gondolatok ide érkezzenek.
Előzetesen mondta, hogy a könyvnek, ami nyomán most beszélgetünk, van egy kuriózuma, és ezt mindenképpen szeretném szóba hozni, hogy egy most először jelenik meg egy forrásanyag, ami valamilyen képi forrást jelent, ha jól értettem. Tegye meg, hogy elmondja, hogy mit találtak, hol találták, hogy került ez be a kötetbe.
A forrásanyag relatíve ismert volt pár hónapja, éve talán, azáltal, hogy a Batyáneum, a gyulafehérvári nagyon híres régi könyvtár-levéltár közhírré tette azt, hogy a raktárában olyan festményeket találtak, amelyek hát a kutatók szerint 17.-18. századi portrékat jelentettek, amelyeket olajjal festettek vászonra, és ezek a fejedelmeket ábrázolták. A jó hír az volt, hogy elég sok fejedelmet ábrázoltak, és közülük néhány jó minőségű volt. A rossz hír viszont az volt, hogy néhány fejedelmi portré meglehetősen sérült volt, így például a Bethlen Gáboré, vagy a Báthori Zsigmondé. Ezek a festmények teljesen újak voltak, az eddigi reprezentációkban, egyháztörténeti művekben ismeretlenek voltak. Így én sikerként könyvelem el azt, hogy a bukaresti nemzeti könyvtár, román nemzeti könyvtár igazgatója, és a gyulafehérvári Batyáneum igazgatója, nem rövid periódus alatt igaz, de végül is megengedte ezeknek Magyarországon való publikálását, és ezzel olyan képanyagot tudunk az olvasók rendelkezésére bocsátani, amely eddig ismeretlen volt, és mondhatni első közlése ezeknek a képeknek ebben a kötetben, amely ugye színes képeket is tartalmaz. Ezeket a képeket egyrészt a könyv borítóján is láthatjuk, de láthatjuk a könyv belsejében is. Azt is elmondhatnám, hogy azóta az érdeklődést látva egy egész, mondhatni, engem örömmel eltöltő folyamat indult meg. Örömmel hallottam, hogy elküldték a festményeket az érdeklődésre való tekintettel Nagyszebenbe, ahol a Pruckenthal Múzeumnak a szakértői fogják restaurálni, és örömmel hallottam azt is, hogy amiután ezek visszajönnek, ha minden igaz, a Gyulafehérvári Fejedelmek Múzeuma felajánlott egy termet, ahol a fejedelmek visszakerülnek, igaz, a falon és képformájába, de a palotába. Úgyhogy azt mondanám, hogy a könyvtörténete nem csak a könyvtörténete, hanem egyfajta publikáció beindít sokfajta sorsot, tehát nem csak a könyvnek van sorsa, hanem a könyv által sok más sors is megváltozik, és gondolom, hogy ezek a festmények is méltóbb helyen lesznek kiállítva, és sokkal minőségibb állapotban.
Kedves hallgatóink, Gudor Kund Botond történésszel, református lelkésszel, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanárával Hegedűs Márk beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Első dalomban azt írtam, hogy ember nem élhet törött lábbal, eltöltenék egy pár órát azzal a művészi kölyök lányjal, mert emlékszem, hogy fel se tűnt, hogy már nekem is volt eltörve a lábam, és a emlékeim nem csalnak, éltem, hiába voltam egy ágyban, s normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sztorit pont úgy mesélek, ahogy történt. Aláírtam egy nyakkendőben egy világszintű atomtörvény. Megkívánta a helyzet azt, hogy a dramaturgiát átalakítsam. Néhány évre rá nem tudom, hogy volt a papír, amit aláírtam. S normális, hogy megfejlődjük saját magunkat időnként, de nem tudom, hogy majd hogy gondolok a gondolataimra idősként. Sikerül igazat mondanom, hiába igyekszem olyan nagyon, s a legrosszabb, hogy fel se tűnik, a legrosszabb, hogy fel se tűnik. S nevetve mondom, hogy láttam mamutat, magamtól mindig újat tanulok. Én igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok. Igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok, igazat mondok arról, hogy hazudok.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.